Nem csak a tartalom fontos, vagy az, hogy mi van a képeken, vagy mi a gondolat, vagy mi az ötlet, hanem azt hiszem egyre inkább érdekel a felület is. Azért is ez a kiállítás címe, hogy az emlékezés textúrája, mert hogy úgy a textúrák, a faktúrák, milyen a tapintás annak. Persze nem durván van, aki ezt sokkal gazdagabb eszközökkel csinálja, és volt is az egyetemen egy másik tanárunk, aki nem engem tanított Temesváron, ott végeztem el a festészetet, hanem a másik csoportnak volt egy tanára, és ott nagyon sokat ezzel foglalkoztak. Tehát a mi tanárunk az mindig a gondolatok, az ötletek a fejembere volt, a másik festő meg állandóan kísérleteztek, anyagokat ragasztottak bele, mindenféle felületek voltak. Számomra emlékszem, hogy akkor az úgy olyan felületesnek tűnt. De azt hiszem, hogy nagyon szép ez a része, főleg most, hogy egyre inkább egy ilyen digitalizált, ilyen mesterséges intelligencia által formált képi világ vesz körül, hogy az, amit csak te a kezeddel tudsz elkészíteni, ragasztasz, ráfestesz, újramész, apró dolgokat belerejtesz, ami esetleg csak a második ránézésre bukkan elő onnan. És hogy ez úgy talált az én kis pepecselő stílusomhoz, hogy sokat dolgozom a munkákon, és addig úgy látom, hogy nincs kész, amíg nincs minden felület is rendben, minden részlet.
Na hát most pont szemben ülünk ezzel az unikornis című képpel. Hát ez egy kollázs, tehát minden tenyérni kicsi rész tulajdonképpen be van töltve, ráragasztott mindenfélékkel. Ebben mi volt a kihívás?
Ez igazából egy kárpit az 1500-as évekből, az eredeti kép, ami egy ilyen unikorn is, amely a kertben van, és középen van egy kicsi unikorn is, és akkor köréje szőve a gyönyörű szép líliumok, és amikor ezt a képet megláttam, akkor éreztem, hogy ezt valahogy úgy fel kell dolgozni, persze már nem az lesz, és én nem fogom tudni megszőni, mert nincsen is meg ehhez a tudásom, de akartam egyfajta ilyen mai reflektálást arra a képre. És hát a textilkiállítás az Ariadne, amit minden évben megszerveznek, és ugye Nagy Dalma textilművész a főszervező, és ő azokból is mindig kipréssel egy munkát, akik igazából nem textilművészek, még szoktam mondani, hogy ilyen tiszteletbeli textiles vagyok, mert egyszer egy évben tudom, hogy közeledik április-május, akkor én egy textil munkával elő kell rukkoljak, és mivel nekem nincs meg ez a textiles hátterem, tehát hogy én festőként közelítem meg azt, hogy anyagokkal dolgozok, vagy textiliákkal, akkor születnek ilyen munkák, mint ez az unikorn is, hogy innen-onnan kivágok rongyokat, akkor a ingecskékből, tudom miből lesz aztán egy műalkotás a végére, úgyhogy ez számomra is érdekes, mert mindig ez az a terep, vagy ez az a időpont, vagy az a hely, amikor kísérletezni tudok. Ami így eszembe jut, ami érdekes, ami foglalkoztat abban a pillanatban, akkor azt erre a kiállításra elkészítem.
De azt hiszem, minden egyes munkád akár kísérletezés is lehet, hiszen tényleg annyi változatosság van, hogyha azt a falat nézem. Megoldásokban, tehát megjelenik egy belső, akkor egy ilyen gyönyörű, havazásos, mesebeli város szeglet. Még a technikával is variálsz ugyanakkor.
Akrillal festek, vászonra, papírra, beledolgozok egy kis tussal, vagy ilyen vékony kis írószerekkel, kivagdosok dolgokat, amit az utóbbi években kezdtem el használni, hogy fényképeket használok fel, amiket átkasírozok, átviszek egy vászonra, pont azért, hogy legyen egy ilyen fotorealisztikus eleme is, de amire utána rögtön ráfestek, mert nem tetszik úgy annyira realisztikusan, legyen azért mégis ez a hangulat benne. Hát meg is unnám, hogyha mindig csak egyfélét csinálnék. Nekem fontos az, hogy változatos legyen. Hát például rendszeresen illusztrálok most már évek óta a Napsugár meg a Szivárvány gyereklapoknak, és mindig az van, hogy épp ami foglalkoztat azt a technikát, vagy azt a megoldást, azt beleviszem sokszor az illusztrációkba is, a pont a kollázsokkal. Kollást vettem nemrég egy ilyen szilikon zseléféle ilyen lapot, amit lehet használni, azt is ilyen egyfajta dúcnak, amire ha festéket teszel, át tudod nyomni a festéket a másik felületre, és akkor érdekesen úgy el is kenődik egy picit, de átviszi egy az egyben, tehát ugyan, de hogy megváltoztatja, például nincs erős kontűrje. Na hát azzal is egész nyáron van egy kép, az csak úgy készült, hogy gyakorlatilag szinte semmi ecsetvonás nincs benne, hanem csak ezeket a színeket erről a zseléről raktam át a vászonra. Azt hiszem, van olyan rész, hogy legalább 60-szor ugyanoda nyomtam, csak más színt, más árnyalatot. Nem tudom, úgy van türelmem ezekhez. Amikor nekifogok, akkor úgy szeretem ezt. Úgy nem az a lényeg, hogy hamar-hamar befejezzem. Van olyan munkám is, amit már ki is állítottam, csak ugye kicsit elégedetlen voltam vele, és akkor pár év után elővettem, és befejeztem, vagy beledolgoztam. Úgy éreztem, hogy még nincs készen.
Meg olyan üdesség és béke árad ezekről a képekről. Nyugalomból és jókedvből és békéből születnek?
Ezt itt a megnyitón is mondta Nagy Miklós Kunt, hogy kicsit az az érzéseni az embernek, hogy mintha csak a jó dolgokat venném észre, vagy a kedves dolgokat. Néha igen, de azért vannak képek, ahol ott bujkál mindig valami kis fekete macska, egy ördögöcske, valami, hogy van, tehát hogy vannak lehet olyan képek is, ahol van egy pár olyan negatívabb elem is, de például a családi album sorozatomat, ahol a lányaim gyerekkorát dokumentáltam, úgy mondott, ott például tényleg kimondottan azokat a jeleneteket választottam ki, ami olyan szép volt, tehát hogy úgy nekem is jól esett akkor is látni a fényképet, mondjuk elkészíteni, később azt felhasználni, festményt készíteni belőle. Csak a derűs órákat számolom, hogy van, hogy például van egy festményem, az a neve, hogy Mandala, ami egy kicsit arról szól, hogy igen, ez még egy téma, ami néha úgy belefolyik talán, hogy a környezetünket hogyan pusztítjuk el, hogy sokan vagyunk, hogy tele van autóval, hogy beépítjük, hogy az ég tele van repülőkkel, űrhajókkal, műholdakkal, hát hogy van ilyen is, az is úgy megjelenik közbe-közbe. De én például nem igazán szoktam mondjuk politikai témákkal foglalkozni, vagy szociális témákkal. Lehet azért, mert a munkámból kifolyólag mondjuk inkább ezt a részét látom, és akkor a festészet az tényleg lehet egy ilyen elvonulás és kedvtelés, ami egy, lehet, hogy egy képzőművésznek, aki mondjuk eladásra készít, vagy megvan, vagy egy galériánál, vagy megrendelésre, teljesen más kép kell hozzá, vagy kell a művészethez viszonyulnia.
Igen, tehát itt van még a mandala. Olykor még a szín is talán meghatározza azt, hogy milyen témát festesz. Ez a kiabáló szín, ez akár felkiáltó jel is lehet. A zöld nyugalma a természettel, meg a zöld variációi, az megint egész más sugall. Tehát ezzel, hogy a színeket így kombinálod, és így használod, és amit aztán elrejtesz benne, ezek között milyen összefüggés van?
Számomra nagyon fontosak a színek, a tiszta színek. Monokrómiát is nagyon szeretem, azt a gazdagságot, amit ki lehet hozni egy színnek a különböző árnyalataiból. És tényleg van ilyen sokszor, hogy például ezzel a vászonnal is az volt a Mandala című festménnyel, hogy ez egy elég nagy vászon. Tudtam, amikor ugye a kezembe vettem, kibontottam, előkészítettem, hogy most erre festeni fogok, hogy ez egy vörös festmény lesz. Tehát, hogy már meg volt a fejemben, nem tudtam még, hogy mi lesz, hogy lesz, semmiféle ötletem volt, de tudtam, hogy vörös lesz, hogy úgy akartam egy nagy piros képet. Tehát volt egy ilyen. És akkor aztán úgy magától úgy adódott, hogy úgy lépésről lépésre, hogy elkezdtem rajta dolgozni. Én nem is nagyon szoktam például vázlatokat készíteni, hanem egyszerűen neki ugrok a képnek. Az a lényeg, hogy az fessem le, tehát hogy ne maradjon fehér, hanem hogy legyen valamilyen alap rajta, egy szín, hogy azt a szorongást eltüntesse belőlem, hogy most itt van ez a nagy fehér felület, mit kezdjek vele. Mikor már jól összemaszatoltam, összefestékeztem, akkor már úgy belelátom, hogy akkor az ott pont mi lehetne.
Tehát akkor leülsz, és aztán amikor felálltál, kész is a kép?
Nem. Általában nem egy képen dolgozom, hanem többet is elkezdek, visszatérek, van, amikor hónapokig, évekig, van olyan képem, amit 2 évig rajzoltam, van olyan, amit rövidebb ideig, vagy abba hagytam, visszatértem, tehát ez egy hosszas folyamat, ahol úgy nagyon sok órát tudok, vagy van is, az általában az alkotótáborokban van, mert hogyha elmész egy alkotótáborban, ott ülsz, gyakorlatilag reggeltől estig csak festesz, olyankor tényleg van ott olyan, hogy 3-4 nap alatt befejezek egy munkát, de ez otthon ritka.
Mondtad, hogy a pepecselés, azt nagyon szeretett pepecselni. Gondolom ebből születnek az ilyen aprólékos kis dolgaid. Mire jó ez még ilyenkor? Tehát terápiázol, lehiggadsz, öntisztulás, vagy mi ez ilyenkor?
Nem annyira. Én ezt másokon tapasztalom. Még szoktam gyerekekkel foglalkozni, vagy felnőttekkel rajzot oktatni, főiskolásokat tanítok, és náluk látom ezt, hogy akkor van egy téma, akkor valamit kipróbálunk, és akkor egyszer csak úgy felkiáltanak, hogy jó, de jó, milyen vagány, és milyen jó érzés, és hogy ez tiszta terápia, így mondják. Úgy érzem, hogy elértem a célomat, mert ugye visszatérünk ahhoz, amit legelején kérdeztél, hogy például a középiskolások voltunk, vagy még az egyetemen is, akkor az alkotási folyamat, vagy az, amit a szakórákon csináltunk, rajzoltunk, festettünk, az mindig munka volt, és kemény munka, és dolgozni kell, és sokszor egy olyan megerőltető, frusztráló folyamat is volt, ha nem épp úgy sikerült, ahogy szeretted volna, vagy ahogy a tanár szerette volna. Én nem tudom, lehet az is egy ilyen válaszreakció azokra az évekre az, hogy nem, a művészet az lehet olyan is, hogy jó érzés alkotni, vagány dolog festeni, pozitív energiákat szabadít fel, nem terápiának, hanem egyszerűen nem kell épp annyira komolyan venni, hogy nem is kerül, félre rakom, visszatérek. Tehát édesapámtól tanultam azt a mondást, hogy a rajzot vagy a festményt nem lehet elrontani. Tehát, hogy olyan nincs, mert azt, hogyha leteszed egy kicsit, gondolkozol, visszatérsz, mindig lehet egy újabb réteget ráfesteni, kijavítani, visszatérni, más irányba vinni. Nincs olyan, hogy elrontottam, sokkal többet nem foglalkozok vele. A gyerekeknél látom ezt, hogy jaj, tanárnő, elrontottam. Kérek egy új lapot, mert ezt már nem lehet, sokkal mindig próbálom. De van, akivel lehet még, hogy dehogy nem, né, itt ráfestesz egy kicsit, tehát megvárod, hogy megszárad, újra rámész. Tehát, hogy ez egy olyan vagány dolog, és én próbáltam ezt megtartani, és talán ez volt a mozgatórugó annak, hogy ezért nem akartam feltétlenül hivatásszerűen űzni, úgyhogy ha nem a képzőművészetből élsz, akkor lehetsz még igazi képzőművész. Viszont ha mi másból élsz, és a képzőművészetet meg tudod tartani, hogy arra használod, hogy neked jól esik, vagy hogy úgy fejezed ki magad, ahogy jön meg, ahogy természetes neked.
Azt már tudod előre, hogy félretéve azt, hogy akartam egy nagy piros képet festeni, hogy mi lesz belőle, hogy például van ott az a kicsi, zöldes, türkizes tónusú, sok-sok leveles erdei kép, hogy egy ilyen szerű lesz belőle, vagy egy egészen más téma.
Persze van, amikor már egy kész ötletem van, de például az a festmény, ami a plakáton is van, ez egy közönség kedvenc volt, többen is jöttek, és mondták, hogy az a kép tetszik nekik a legjobban. Kicsi méretű, egy A3-as körülbelül, egy vászon. Úgy éreztem, hogy nem sikerült, ugye úgy elrontottam, mert fényképet használtam fel, de amikor átvittem ezt a fényképet a vászonra, akkor valahogy úgy, nem tudom, elcsúszott egy kicsit a papír, amiről dolgoztam, nem tetszett, úgy félreraktam, és míg a többieket befejeztem, ez ott állt nagyon sokáig, és amikor most elővettem, akkor pont kaptam egy barátnőmtől egy ilyen sablont, és hiszem, hogy nagyon sablon, hát ugye a képzőművészek, hogy lenézzük a sablont, mert az mi az, hogy gyerekek se használnak sablont, mert az olyan fúj a művészeti oktatásban is, meg minden. És a sablonnal, amin ilyen kis virágminták voltak, egyszerűen festéket raktam rá. És hiszem, hogy ez milyen szép, hogy olyan szép felülete lett. Ez egy kicsit el is csúszott, egy kicsit. Utána még persze megint ráfestettem, rámentem több réteggel. Nagyon sok véletlen is van persze, de azért a téma legtöbbször tudatos. Tehát, hogy úgy tudom, hogy ezt akarom, vagy azt a dombot akarom, ha táborban vagyok, és van egy különleges tájrészlet, vagy ha már én nem vagyok tájképfestő,
de most bejött.
Hát igen, ezek az ilyen táboros képek. Ugye a természet az közel áll hozzám, vagy a kert.
Azért ezek nem tájképek, na egyezünk meg már.
Nem. Például egyetemen azt hiszem, hogy első év után volt egy ilyen feladatunk, hogy na most elmentek a vakációba, mikor jöztük ősszel, akkor 100 A4-es vagy A5-ös ilyen kis tájkép részlet legyen, de nem megfestve, hanem tussal, ceruzával, szénnel, ilyen lazuros technikával. Tudom, hogy nem tudom, hol voltam, akkor is valahol elmentünk. Órákig ültem és rajzoltam a tájat, és akkor még próbáltam egy-egy ilyen realisztikusabb dolgot is, és aztán valahogy úgy éreztem, hogy ez nem kihívás számomra, vagy nem köt le annyira, vagy én tényleg belülről táplálkozom, hogy belülről jönnek az ötletek, a hangulatok, azok az érzések, és azt szeretném visszaadni, nem feltétlenül azt, amit látok. Ugye sokszor beszélünk a tehetségről, hogy mi a tehetség, és nekem volt olyan tanárom, aki úgy mondta, szememben nem, de hogy a tehetségtelen. És akkor engem azzal úgy megbélyegezett, hogy én tehetségtelen vagyok, nem értettem, hogy miért. És amikor én is elkezdtem gyerekekkel foglalkozni, láttam, hogy ez egy annyira komplex téma, és annyiféleképpen működik a tehetség, vagy annyiféleképpen lehet alkotni, meg dolgozni, és vannak gyerekek, akik belülről rajzolják ki ezeket a színeket, az érzéseiket, azoknak mindig sokkal nehezebb lemásolni a valóságot. És azoknak, akik nagyon szuperül lerajzolják a csendéletet, meg amit kiraknak eléjük, azoknak mindig sokkal nehezebb egy nagyon szabad, nagyon kreatív dolgot letenni az asztalra. Ugye ez így igazságos, hogy mindenki tud valamit, és ritka az, hogy valaki mind a két képességgel rendelkezzen. A klasszikus oktatásban, mindig a képzőszeti oktatásban azt részesítik előnyben, aki le tudja rajzolni azt, amit lát. Viszont amikor aztán kikerülsz a nagybetűs életbe művészként, akkor azt úgy egy szűk közönség lehet, hogy élvezi azt a virtuózitást, de mindig valami egyebet várnak el a művésztől, hogy valami pluszot, valami érdekesebbet, ami csak az övé, ami az ő ötlete, ami az ő meglátása. És akkor lehet, hogy előnybe kerülnek azok, akik nem feltétlenül vannak ilyen jó viszonyban realitással, hanem egy kicsit inkább az elvontabb dolgokkal szeretnek foglalkozni.
Most jelenleg mi jelent számodra nagy kihívást? Mit érzel? Hogy érzed? Az, hogy kifejezzed azt, amit szeretnél, hogyan fejezzed ki, vagy a technika?
Azt hiszem, hogy a legnagyobb kihívás az, hogy időt tudjak szánni arra, hogy alkotóként is létezzek, és nem csak időt, hanem figyelmet, odafigyelést, azt az elmélyülést, mert tényleg annyira felgyorsult a világ, és annyi feladat van mindig minden nap, tehát hogy a mindennapok olyan nagyon zsúfoltak, mindent kizárni, és akkor most nincs semmi, most csak a művészet van, ez a legnehezebb. Ezért is kell egy ilyen kiállítás, egy kőzeg, ahol meg tudod mutatni a dolgaidat, vagy egy kiállítás, hogy tudatosan készülj rá, hogy esetleg új munkákat is készíts, mert akkor tudod, hogy most nem lehet félretenni. Most ez a fontos, és akkor tudsz időt szánni rá. Most például úgy éreztem, hogy olyan jó csinálni, megint, tehát van jó érzés, és hogy mondtam a lányaimnak, hogy úgy érzem, hogy nagyon formában vagyok. Több munkát is elkezdtem, amit aztán ide nem is hoztam el, mert úgy éreztem, hogy még lehetne rajtuk dolgozni. Azt hiszem, hogy ha így az ember annyi évig képezi magát ezen a téren, vagy művészeti középiskolába jár, 5 évig egyetemre jár, hogy ezt a részét azért elég jól kigyakoroljuk. Persze mindig vannak új dolgok, vagy új technikák, de szerintem az ember ösztönösen is azokat egy kicsit hanyagolja, hogyha látja, hogy nem megy olyan jól neki. Azt, hogy kifejezzem, hogy pont mit szeretnék, pont amiatt, hogy az érdekel, és az fontosabban a pillanatban számomra nem nehéz, vagy hogy mondjam, jól esik azzal foglalkozni.